Köszöntöm kedves hallgatóinkat, dr. Sinegere Leonóra vagyok. Ez az Alkohol és Én című műsor, élő adás, tehát nyugodtan be lehet telefonálni kérdésekkel, vagy hozzászólásokkal. A telefonszámunk 061-374-0904. Köszöntöm Káli István önkéntes technikusunkat, aki a technikusok vezetője, ő szokta betanítani az újabb önkéntes technikus kollégákat. Köszöntöm vendégeinket sok szeretettel, a már ismert Fazekas Gyuri atyát, a katolikus alkoholista mentő szolgálat lelkészét, és Bözsét, aki szintén a katolikus alkoholista mentő szolgálatnál munkálkodik, tehát annak munkatársa, segítője. A mai napon a mai evangéliumból szeretnék egy kicsit idézni. Máté 18:1-15 versszakokat mondanám el. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobbannak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Aztán az eltévedt bárányról beszélt a tanítványainak. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltévedek közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is a kicsinyek közül. Ha vétkezik atyád fia, menj hozzá, intsd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Bizony mondom nektek, hogy a közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Vajon miért került ez a két evangéliumi rész egy napra? Mi lehet bennük a közös? Jézus nyomatékosan felhívja a figyelmünket arra, hogy segítsük a kicsinyeket, az elesetteket, a tévelygőket, az elveszetteket. És arról is biztosít bennünket, hogy bár időnként mi is ilyen elveszett bárányok vagyunk, ő veszi a fáradtságot, utánunk megy, megkeres, a karjába vesz, és visszavisz bennünket a nyájhoz. Micsoda öröm van a mennyben, amikor egy elveszett bárány megkerül, visszatér a nyájhoz. És most hallgassuk meg Sík Sándor Ketten a Mesterrel című versét. Fehér fényben, fehér ruhában, egy férfi jár előttem egyre. Vezet, vezet, kezem kezében, föl a magányos nagy hegyekre. Az ember arcok ködbe vesztek, ketten vagyunk a hegyeken, kézen fogva vezet a mester, s én követem. Megláboltam a pusztaságot, homokviharos sívó tengert, szürke porát szívemre szórta, szörnyű magánya, majd hogy elnyelt. De tikkat lelkem felüdítve, a mester arca járt velem, kezem meleg kezébe fogta, s én követem. Lehevertem illatos fűre, oázisok mézes szelében, elálmodoztam rózsás felhőn, távol dalon zsongó levélen, de kezét homlokomra tette, s megnyitva álmodó szemem, előre mutatott a mester, s én követem. Elértem a hegyek tövébe, s indultam fölfelé nyomában, diderektem a szirti szélben, a szikla megvérezte lábam. Ha megálltam, szemembe nézett, és rám mosolygott csendesen. S belém szállott a mester lelke, és követem. Mikor az első csúcsra értem, verejtékes nap estelén, megkísértett a nagy kísértő, s egy világot tárt elém. De a mester szemembe nézett, szomorú szemmel, könnyesen, s rajta kívül nem láttam semmit, és követem. Járok magányos hegytetőkön, a magasságos szírt hazában, s egy férfi jár előttem egyre, fehér fényben, fehér ruhában. Léptünk alatt meleg virágok serkednek a vadköveken, s kézen fogva vezet a mester, s én mindegyre követem. Hát ezzel a verssel és ezekkel a gondolatokkal szerettem volna bevezetni a mai beszélgetésünket, és hát kedves Gyuri atya, szeretném, ha néhány szót szólnál, és aztán átadnánk a beszéd vonalát Bözsének, hogy ő is hát bemutatkozzon, és elmesélje az ő tulajdonképpeni történetét, hogyan, miként alakult a sorsa és megtérése. Parancsolj, Gyuri atya!
Szeretettel köszöntöm is a már a rádió hallgatóit. Én igazából most csak információt szeretnék mondani, de hát lehet, hogy a műsor végén majd egy pár szót én is mondhatok. Óbudán a Kórház utca 37-ben lehet bennünket megtalálni. Két telefonszámunk van, egy városi, az 1-es 242-2330-as telefonszám, illetve van egy mobiltelefonszám is, 0620-775-3135. 9-től 4-ig ott vannak a munkatársak, és lehet őket hívni, és különböző programok vannak. A legközelebbi programok az éppen 25-én, augusztus 25-én vasárnap este lesz szentmisénk, aztán szeptember 1-én lesz Mária Gyűdön egy zarándoklat. Hát egy kicsit nehéz hozzá csatlakozni, de érdemes hozzá csatlakozni, mert reggel 6-kor megy a busz Óbudán a
Kórház utcából. És honnan indultok? A Kórház utcából?
Kórház utcából. Oda is érkezünk vissza, csak hát egy kicsit korán reggel 6-kor, de érdemes, mert szép. És hát a következő szabadító lelki gyakorlatunk az a 150. lelki gyakorlat lesz, az is szeptember 5-e és 8-a között lesz.
És az hol?
Leány faluban, a Szent Gellért lelki gyakorlatos házban lesz.
Ahol rendszerint szokott lenni ez. Ahol, a... És hát ez több ideje. Napos, ugye?
Csütörtöktől vasárnapig, csütörtök vacsorával kezdődik, és vasárnap ebéddel van vége.
És hát még egyszer fogalmazzuk meg, hogy ez mitől szabadít meg? Az hát alkohol fogságából.
Az alkohol fogságából szabadít meg. Ilyen fontos kimondani, csak nem akarom Bözsétől rabolni az időt. Mindenki ki van hegyezve valamire, lehet, hogy én is ki vagyok hegyezve valamire. Az utóbbi napokban a hírekben sokszor mondták, hogy sok folyadékot kell inni. De erre ki vagyok hegyezve, mert szóval inkább sok vizet.
Igen.
Mert ha sok folyadékot iszom, mondjuk sok vodkát iszom, akkor nem tudom, illetve tudom, hogy mi történik. Különösen ebben a melegben. Szóval az alkohol rabságából Jézus a szabadító, és alkoholistákat várunk a közösségeinkbe, ezekre a programokra.
Nagyon szépen köszönjük ezt a részletes bemutatót, és azért hagyjuk majd a portán ezt a programot, hogyha valaki most nem tudta volna leírni, akkor ha betelefonál a Mária Rádióba, akkor a portán is majd erről tájékoztatást tud kapni. Na hát akkor, kedves Bözse, Isten hozott téged körünkben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, és mesélj magadról, légy szíves.
Én 12 évvel ezelőtt szabadultam az alkoholrabságából. Jelenleg már nyugdíjas vagyok, és egy kicsit az életmódváltás utolsó fázisáról szeretnék beszélni. 40 éves tanítói munka után mentem nyugdíjba. Mielőtt elmentem volna, már 3 évvel előtte hoztam egy döntést, hogy hogy éljek ezzel a lehetőséggel. A döntés meghozatala után pedig következett az a fázis az életemnek, az elengedés. Tehát, hogy el tudjam engedni a tanítás örömét, a gyerekeket, a felnőtteket, a kollégákat és a szülőket. Valahogy
kicsiket úgy alakult, tanítottál?
Kicsiket tanítottam alsó tagozatban, igen. És Gyuri atya már itt említette, hogy gondolkodásmód és életmódváltás, hogy ez hogyan lehet úgy megélni, tehát ne túlélni a napokat nyugdíjas létemre, hanem megélni a napokat. Volt egy ilyen átfedés az életemben, ugye előtte már én azért szabadultam a rabságból, és azon gondolkodtam, hogy vajon...
Még tanítás alatt történt ez a szabadulásod?
Igen.
Tehát te a tanításod alatt váltál rabjává az alkoholnak?
Ez volt olyan időszak, igen.
De hát nyilván nem akkor ittál, amikor...
Természetesen nem az iskolában ittam, tehát nem az intézményben, igen. Tehát voltak ezek a veszélyforrások, tehát a veszélyzónák, így szoktam nevezni, veszélyzónák, amikor hosszabb ideig szünet van, amikor jön a hétvége, azért nem mentem be italosan a munkahelyemre sohasem. Vagy esténként, igen. Tehát az utóbbi, visszatérve itt a nyugdíjas átfedéseket, tehát hogy megpróbáltam olyan tevékenységeket átmenekíteni, amelyeket már megéltem, és jó volt nekem. Tehát örömemet leltem ebben, ilyen volt az olvasás, ilyen volt az, hogy szerettem színházba járni, hogy operát hallgatni, balettot nézni, koncerteken lenni.
Van családod?
Van családom, igen, és egy gyermekem van, aki hát még nem voltam nyugdíjas, tehát egy éve vagyok nyugdíjas, még nem voltam nyugdíjas, amikor ő férhez ment, és aztán úgy alakult végül is a helyzet, hogy férhez menetele után körülbelül 11 hónapra megszületett az unokám. És már akkor kaptuk ajándékba, amikor én már nyugdíjas lettem. Tehát azt gondolom, hogy meg tudom élni a nyugdíjasok életét aktívan.
Örömét,
így is van, örömömet lelem. Mindig, tehát azzal, hogy az ember elmegy nyugdíjba, akkor van egy új élethelyzet. Az új élethelyzetet vajon hogyan élem meg? Ugye a családdal, nem tudom én, a barátokkal, új barátokkal, és
férjel
ebben...
Vagy? Tessék? A férjeddel együtt
vagy? Nem élek együtt a férjemmel, nagyon régen, tehát nagyon régen elváltunk, és én a gyermekemet egyedül neveltem föl. Azért mindig vannak úgynevezett ilyen problémák, mert jöhetnek ilyenek, akár egészségügyi problémák, tudom is, olyan a fülem hallás csökkentést állapítottak meg nála, tehát
ez vele született ez a probléma?
Nem, ez idegi alapon történt, ez a sorvadás, és hát eléggé nehezen engedtem el, de végül is elengedtem a helyzetet. Bizalommal fordultam az orvoshoz, aki elmondta azt, hogy hogyan kell ezt a fülhallgató, vagy igen, ezt használni, és azóta hát végül is élek ezzel a lehetőséggel, és tulajdonképpen meg lehetett tanulni. Azt is megfigyeltem magamon, hogy minden napra csak egyetlen egy programot szervezek magamnak, amit igazából meg tudok élni. A kapcsolatokat, amelyeket ápoltam, azokat tovább folytatni. A kapcsolattartásnál nekem például nagyon fontos az, hogy a személyes találkozás, a személyes beszélgetések. Ahhoz, hogy én valakivel beszéljek, ahhoz egy bizonyos utat meg kell tennem, hiszen el kell jutni hozzá. Ezek mind egytől egyig jelentőséggel bírtak például az én számomra, tehát fontos volt mindig, amikor templomba mentem, annak az út megtétele nagyon fontos volt. Előtte fölkészülni arra, hogy elindulok. A beszélgetés pedig a személyes találkozásokban. Tehát nem igazából kedvelem, és nem is tartom annyira nagyon-nagyon jónak az, hogy az ember a különböző kütyüket veszi elő, és akkor azokon üzenget, és azokon próbál meg társalogni és beszélgetni.
Mondjuk arra azért alkalmas, hogy megbeszéljétek, hogy mikor találkoztok.
Igen, arra viszont alkalmas valóban, hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy vagy írunk egymásnak, hogy mikor találkozunk, mert sokszor félreértjük a másikat. Tehát nem tudom azt, hogy a másik például milyen pillanatban van, hogy jókor olvassa el, mondjuk, hogyha levelet írok neki, hogy az őt hogyan érinti. Ezért elsődlegesen arra szorítkozom, hogy személyesen beszéljünk, és a másodlagosan pedig, hogy mondjuk telefonon beszélgessünk, ha már nem tudunk valahol találkozni. Nagyon szeretném megélni a napjaimat, és nem pedig túlélni.
Beszélj egy picit arról, Bőzse, hogy ugye, hát, hogy például hogyan alakult ki nálad ez a kapcsolat az alkohollal? Tehát mikor kezdődött, hány éves voltál, amikor már úgy érezted, hogy többet iszol a kelleténél? Mi volt az, ami a legrosszabb periódusod volt, és arról mondjál egy példát, légy szíves.
Jó, 40 éves voltam körülbelül, amikor elkezdődött nálam, és nagyon a küszöb alatt folyt be. Tehát észre se vettem, amikor átbillentem. Hát azóta már tudom azt, hogy tulajdonképpen senki nem tudja megmondani azt, hogy mikor billen át az ember. De egyre több üveg került, vagy több dobozos sör került az asztalra, zugibó voltam. Tulajdonképpen, ha azt mondom, hogy egy 10 évre teszem azt az intervallumot, amikor elkezdődött ez az iszogatás, ez egy oldás. Az alkoholbetegek
szokták... Tehát a feszültségedet próbáltad ezzel oldani az alkohol.
Például, de én már azt is hallottam, hogy az alkoholisták azok szeretethiányos betegek. Tehát a szeretetet nem biztos, hogy be tudjuk fogadni, nem biztos, hogy megkapjuk, és ennek enyhítésére kezdünk el inni. A magyar ember mindenre iszik. Iszik azért, mert jó kedve van, iszik azért, mert problémái vannak. Biztos, hogy volt bennem egy megfelelési kényszer is. Nem tanultam meg saját magamat, hogy én milyen vagyok. Nem ismertem a határaimat.
Ez nagyon jó, hogy megfogalmaztad, igen, hogy a szeretetéhség pótlására, igen, is használják az alkoholt. Csak a probléma az, hogy sajnos ezáltal még távolabb kerülnek a reális szerethetőségtől, hiszen egy alkoholbeteg kifordul önmagából, másképp viselkedik, agresszívebb, vagy nem törődömebb, nem foglalkozik a kötelezettségeivel, elhanyagolja magát, stb. Tehát ahelyett, hogy szerethetőbbé válna általa, amit tulajdonképpen célul tűzött ki, ahelyett inkább még ettől távolabb is kerül, csak sajnos, mivel folyamatosan iszik, és folyamatosan tompítja magát ezzel a tudatát, az éles látását, vagy a tisztán látását, ezáltal nem jut el a szóval nem tudatosodik benne, hogy ez még távolabb viszi.
Hát egyre mélyebbre kerülünk, és mindenkinek megvan-e a mélypontja.
Neked abban mi volt a mélypontod?
Hát akkor, amikor felismertem azt, illetve beismertem önmagamnak, hogy hát tehetetlen nem vagyok az alkohollal szemben.
Na de történt valami, vagy a gyermekedet azért hát gondolom elláttad?
Leszerettem volna tenni. Tehát éreztem azt, hogy ez így nem működik. Tehát nem voltam boldog, nem találtam a helyemet, elégedetlenség volt bennem, nem volt semmi jó, tüskéssé váltam, bezártam az ajtót, nem vettem föl a telefont.
Tehát, és lányoddal a kapcsolatot nem befolyásolt az ivásod?
Dehogy nem, biztos, hogy befolyásolta, biztos, hogy nagyon sok szomorúságot és problémát okoztam, ő már akkor egyetemista korú volt, tehát már felnőtté válásban volt, és biztos, hogy nagyon nehéz volt, és akkor hát azért hiába, hogy szerettem volna letenni, meg azért voltak olyan időszakok, amikor én mondjuk 2 hetet, 5 hetet, 3 hónapot, lehet, hogy 4 hónapot is nem ittam, tehát, de nem voltam szabad, tehát azért nem ittam, mert nem volt szabad. És egy minőségi különbség van a száraz alkoholista és a szabadult alkoholista között. A száraz alkoholista azért nem iszik, mert nem szabad. Vagy kitűz magának egy célt, hogy egy évig nem iszom. Én nem ezt szerettem volna, bár ebbe kapaszkodtam, majd én megoldom, de nem ment. Nem ment, és akkor, én, akkor kerül
csak
az ember mélypontra.
Kértél segítséget, vagy magától?
Nem, a segítség önmagától jött. A Jóisten küldte a lányom személyében. Úgy szoktam mondani, hogy ő volt az angyal, akit megszólítottak, és tulajdonképpen egyszer letette az asztalomra egy telefonszámot, beszélgettünk a konyhába, és azt mondta, hogy ha úgy gondolod, akkor van segítség.
Igen.
Hát most de nekem kellett fölhívni a telefonszámot.
És ezt ehhez el kellett tenni néhány, gondolom, hát napnak.
Igen, vagy. Igen, nekem végül is a nagyon krízises időszak, azt gondolom, hogy három-négy év volt az, ami kegyetlen volt. Úgyhogy végül
Bőzse,
is,
igen. Most, hogy ezt egy kicsit átgondoljuk, meg emészgessük, addig megkérjük a technikus kollégánkat, hogy legyen olyan kedves, Káli István urat valami zenét betenni, hogy amíg átgondoljuk az elhangzottakat. És hát látom, hogy most még nincs készen a zene, úgyhogy addig hát azt szeretném kérdezni, kedves Gyuri atya, hogy most a legközelebbi programra már betelte a hogy úgy mondjam, létszám, vagy pedig ezt hogyan, az limitálva van, vagy hogy van ez?
Kórház utcába kell jelentkezni.
Igen.
Na most már lassan lehet jelentkezni. Limitálva van, először 45 főben limitáltuk, aztán 61 fő lett a limit.
Ez egy busz, vagy két busz, vagy? Vagy hogy?
Ja, nem, bocsánat, a Mária Gyűd az azt hiszem 23 körül van, az a Mária Gyűd az a később van, vagy előbb, igen. Tehát ott egy kis busszal megyünk, ugye, mert hogy ezt fizetni kell, meg egyebek. Tehát ugyanúgy a Kórház utcába lehet jelentkezni. Ez ugyanúgy egy névsor alap, tehát nem névsor, hanem
jelentkezési sorrendben. Igen. Tehát érdemes minél előbb jelentkezni ezekre az alkalmakra. Most családok is jelentkezhetnek, vagy...
Hát házas párok szoktak jönni,
igen?
De... Hát gyerekem,
főleg, vagy főleg párok, igen, vagy valaki elkísér, igen. Jó, akkor azt hiszem, hogy kedves technikus kollégánk megtalálta a zenét, úgyhogy akkor hallgassunk egy kis muzsikát. Thank you. Köszöntöm ismét a kedves hallgatókat az Akkor és Én című élőadásunkban. És most kedves Gyuri atya, egy pár gondolatot mondtad, hogy megfogalmaztál, amit most szeretnél velünk megosztani, parancsolj.
Hát igazából, amikor májusban voltam én 15 éve józan, tehát 15 éve szabadultam az alkohol rabságából, és akkor egy picit tűnődtem, történeteken tűnődtem. Azért, mert amikor ittam, akkor is voltak történetek, voltak kedvenc történeteim, de nem a Bibliából, hanem az életből voltak kedvenc történeteim, amit különböző alkohol szinttől függő színességgel adtam elő ezeket a történeteket.
Biztos jó előadó voltam, hát, most is az vagy.
És csak a történet, vagy a történetek. És akkor ezen tűnődtem, hogy milyen érdekes, hogy amikor elindultam a józanság útján, akkor nekem mindenkinek, vagy mindenkinek más és más történet az, ami tetszik neki. Van akinek a jó pásztor, az elveszett bárány, elveszett drakma. Nekem a tékozló fiú története volt, ugye az, ami akkor hosszú ideig elkísért engem, és ugye ebben természetesen a tékozló fiú voltam én, és aztán egyszer csak maga az atya, nem én lettem atya, csak az atya szeretete került előtérbe, tehát különböző aspektusokból volt ez a történet, és nagyon sokáig elkísért engem, és ez volt ilyen gondolataim középpontjába. Aztán következő lépésként a szamáriai asszony története került előtérbe, nagyon izgalmas. Valószínű azért, mert hogy abban az időben már ugye, hogy én is segítettem embereknek, idézőjelben
akkor
segítettem.
Már te lelkész voltál.
Pap, igen, tehát papként, lelkészként jöttek hozzám beszélgetni, és hogy Jézus hogyan beszélget, hogyan fogadja el, hogyan segíti ezt a szamáriai asszonyt, hogy hogyan lát az életébe, de mégis semmi erőszak nincs
nem
benne.
Nem
ítélkező. Hosszan lehetne elemezgetni a történetet. És aztán mostanában pedig az a történet van a fejemben, az, hogy Jézus megkérdezi az embertől, akármelyik betegtől, hogy mit akarsz, mit tegyek neked. És ennek a kettőssége van benne, mert hogy én magam vagyok az, aki segítségre szorulok, de közben én magam is tudok segíteni. Tehát ez egy nagyon, nagyon ilyen vegyes dolog, mert hogy segítek a másiknak, de mit akarsz, mit tegyek neked. De ugyanakkor pedig én magam is tudom, hogy rászorult vagyok. Tehát Jézus nélkül nem megy nekem se ez az egész. Tehát mostanában ez a történet van a gondolataim középpontjában. És talán lehet, hogy ezt a 15 évet ebben a három történetben lehet összefoglalni.
De milyen jó, hogy ezt így most megfogalmaztad. Ez pszichológiailag is nagyon sokat jelent, ez az utolsó. Hogy Jézus megkérdezi, hogy mit akarsz, mit tegyek neked. Mert igenis fogalmazza meg ő azt, hogy mit kér. Tehát ne várja el, hogy majd a Jóisten megsegít, meg helyettem él, meg bármi, hanem konkrétan fogalmazza meg, tűzze ki a célt, és akkor a Jóisten is jobban tudja segíteni. Hát nagyon köszönjük, Gyuri atya, hogy ezeket elmondtad. És akkor térjünk vissza Bözsi rád. Arra szeretnélek megkérni, hogy mesélj arról, hogy hogyan tértél meg, vagy hogyan szoktál erről az önpusztító életmódról, és aztán hogyan kerültél tulajdonképpen egy segítő pozícióba te és itt a katolikus alkoholista mentőszolgálatnál.
2007-ben szabadultam a rabságból, és 2007. december, tehát nyáron szabadultam, és 2007. december első vasárnapján találtam rá a katolikus alkoholista mentőszolgálat szentmiséjére.
Az a telefon, az nem a Kórház utca Gyuri atya féle vonal volt, amit kaptál?
Nem, az a kék keresztes vonal volt, de ott megvolt az oka annak, és azt gondolom, tehát 2006-ban, amikor én fölvettem a telefont, megvolt az oka annak, hogy miért pont oda, és miért úgy kell elkezdenem, és én ezt így elfogadtam. Csak egy gondolat ehhez, Gyuri atyát 2007 nyarán szentelték pappá, és ahhoz, hogy én hozzákerüljek 2007 decemberi elején, egy Jónás, igazából a Jónás miatt is kerestem föl a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálatot akkor, és akkor ott találkoztunk először. Én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, pont így kellett jönni, és ez így azt gondolom, hogy nagyon jól van. Aztán velem egy tényleg nagyon-nagyon jól éreztem ott magam, akkor még minden héten volt Szentmise, és aztán
most
úgy...
Most nincs már minden héten?
Most minden hónapban egyszer tart Gyuri atya Szentmisét, az általában mindig, most általában mindig a hónap utolsó vasárnapjára szokott esni. És aztán szépen megismerkedtem az ottani csoportokkal, megtudtam azt, hogy van lelki gyakorlat Leányfalun, és már majdnem egy évesen kerültem Leányfalura a lelki gyakorlatra, ahol hát nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadtak, úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy a telefont azt föl lehet venni, és én nagyon-nagyon sok szeretettel várok mindenkit, aki jelentkezik, de nem csak én, most én így a munkatársak nevében mondom, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel érinteteket is, és hozzátartozókat is. Tehát valahogy így indult, és aztán megtörtént egy, én így szoktam mondani, hogy egy nagyon szép beavatás Gyuri atya részéről, meghívott engem lelki napokra, mert hogy lelki napok is vannak a Kórház utcában ennek a közösségnek. Aztán utána jött a külhoni misszió, az erdélyi misszió, ahol szintén meghívást kaptam tőle, hogy menjek, vagy menjünk, többek között én is, és ugyanígy Kárpátaljára is. És aztán jöttek a lelki gyakorlatok Leányfalun is, előbb vagy utóbb, de azt gondolom, ha visszaemlékezem, talán 5 éves lehettem, szabadult a józanodás útján 5 igen. éves voltam, akkor, amikor végül is munkatárs lettem. És hát ebben a munkatársi helyzetben tulajdonképpen igen, valóban ugyanúgy, mint ahogy Gyuri atya mondta, hogy mi is segítségre szorulunk, tehát mi is kapunk azzal, hogy tanúságot teszünk arról, hogy hogyan szabadultunk meg az alkoholrabságából, ha meghallgatjuk őket, és hogy mindig van remény, tehát ezt, hogy van remény, azt a telefont, vagy azt a fiókot, amiben ezek a papírok megvannak, amelyek hívnak. Azt gondolom, hogy érdemes kihúzni, érdemes fölvenni. Nagyon nagy szeretett közösség van, azt gondolom,
ez
nálunk.
Egy rádióműsor, tehát igen? Nem látják Bözsi arcát, de ragyog az arca a szeretettől és a szent lélek erejétől.
Igen, mert nagyon-nagyon jó látni.
És a hangján akkor is lehet hallani szerintem, hogy
nagyon-nagyon jó látni akkor, amikor fiatalok jönnek, és én ettől repdesek.
Úgyhogy mindenkit buzdítok, hogy menjen és keresse fel Bözsét, meg a többi munkatársat, persze Gyuri atyát is, mert nem elítélésben, mint ahogyan a Jézus sem ítélt el a szamáriai asszonyt, hanem bíztatta, hogy menjen és többet ne vétkezzen, és sőt, meg inni kért tőle, tehát ugye mindjárt kért tőle valami szívességet, és ez is fontos, hogy valahogy bevonni ezeket az embereket egy olyan, tehát ez az emberi méltóságot megemeli, hogy na, én téged megbecsüllek annyira, hogy kérek tőled, vizet kérek tőled. Na, hát Bözsi, nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon szép tanúságtételt. Én még 2 percben szeretnék arról beszélni, hogy augusztus 15-e közeledik Nagy Boldogasszony napja, Mária mennybe menetele, és hogy ezen a napon halt meg 1038-ban Szent István királyunk, államalapító Szent királyunk, aki Máriának ajánlotta Szent koronánkat és az országunkat. És azt gondolom, hogy az ő példáján mi is igazán felajánlhatjuk az életünket, a gondjainkat, a problémáinkat, a családunkat, a közösségeinket, a hazánkat Mária oltalmába. Úgyhogy, Bőzse, én azt gondolom, hogy te ezt már meg is tetted, és hát Gyuri atya különösen, hiszen már 15 éve Mária oltalmába ajánlotta az életét, és én ezt javasolom mindenkinek, aki útkereső. És ahogy az elején ennek a kis közös gondolkodásnak, ugye az evangéliumi részletekben hallottuk, hogy a kicsinyeket mennyire Jézus a védelmünkbe ajánlja, hogy segítsük a kicsinyeket. Hát bizonyos szempontból a betegek, az elesettek, az elveszettek, az eltévejedettek is kicsinyek. Tehát őket segíteni kell, és az első lépések megtételére önállóvá kell tenni őket, ugye? Tehát aztán ugye az elveszett báránynál már érte is megy Jézus, hogy a saját karjában hozza vissza. Én nagyon köszönöm a kedves vendégeimnek, hogy itt együtt lehettünk. Elköszönök kedves Káli István önkéntes technikus vezetőtől, Fazekas Gyuri atyától és Bözsétől. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott estét kívánok.
Mindörökké, amen.
A függőségről mindenkinek perceiben az Alkohol és Én című műsort hallhatták az alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sineger Eleonóra volt.